Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten Pacher Tibort, a Pulispace alapítóját és vezetőjét kérdezem arról, hogyan juthat el egy fizikusok önkéntes munkáján alapuló cég addig, hogy az általuk fejlesztett vízkeresőt a NASA díjazza. Mi több, arra is esélyt kapjanak, hogy a következő holdraszállásnál is használják a találmányukat. Hogy érhet el 16 magyar és egy lengyel kutatóból álló, mindössze önszorgalomból, Európában szétszórtan, munkaideje után dolgozó csapat ilyen sikert? Mit várhatunk az új holdraszállástól? Mikor érhetjük el a Marsot? Mit szól a kutató Elon Musk és a többi milliárdos űrkalandori terveihez? Új űrverseny van kibontakozóban. És mit keres az aranycsapat az univerzumban? Mindenre választ kapunk Pacher Tibortól. Itt van eleve ez a Pulispace Project név, ami szerintem már önmagában díjat érdemelne, de önök a drágám összepréseltem a NASA hasznos terhét díját hozták el. Mit alkottak meg pontosan, és mire lesz ez használható majd?
Akkor hadd kezdjem azzal, talán mi kaptunk hideget, meleget a Puli névért, de mi szeretjük, 10 éve hívjuk így a projektet, és szerintünk is jó név. A NASA felhívása, vagy ez a verseny az volt, hogy kicsi tömegű, alacsony energiafelhasználású eszközök tervezését, javaslatát kérték, amelyek a Holdon lévő erőforrások felkutatásában, vagy a holdi környezet monitorozásában bevethetők lesznek, lehetőleg minél előbb, minél kisebben, és akár egy 2 kilós cipősdoboz nagyságú holdjáróra is feltehetők legyenek. Nekünk volt már egy gondolatunk ebben a témában, tehát ugye mi nem csak holdjárót fejlesztünk, hanem igyekszünk azon is dolgozni, hogy hogyan tudjuk jellemezni a holdi környezetet, illetve hogyan tudunk hozzájárulni az ott lévő erőforrások felderítéséhez. És itt jött be a képbe akkor ez a felhívás, és mi azt mondtuk, hogy akkor nézzük meg, hogy jó kutyához kép híven, hogyan tudunk mi víz után szaglászni a Holdon. Ez talán meglepi a hallgatókat, a Holdon van.
Igen, ez a kérdés, hogy ez engem is meglep most, teljesen laikusként nyilván most az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy feltételezzük, vagy tudjuk, hogy a Holdon van víz?
Tudjuk, hogy a Holdon van víz, természetesen nem csobogó patakok és szép kék csillogó tavak formájában. Vízjég van a hold kőzetben elrejtve, de sok más lehetőség is van, tehát például nagyon sok hidroxilgyök van akár a kövekben, ha úgy tetszik, de a legértékesebb és a leginkább vágyott erőforrás ma, talán mondhatjuk ezt így, a hold, ez a Szent Grál, ha úgy tetszik. Ezt tudjuk mérésekből, spektroszkópiai megfigyelésekből, illetve 2009-ben az Elcross nevű amerikai szondát szándékosan bedobták, ha úgy tetszik, egy kráterben, és figyelték a kicsapódó port köveket mérésekkel, és ott is igazolták, hogy ott a vízjég. Tehát ez nagyon érdekes és izgalmas, viszont tudnunk kell pontosan, hogy hol található, és ehhez viszont csak a felszínen, a helyszíni mérések tudnak segíteni.
A Holdra még visszatérünk, majd szó szerint is, az valószínűleg nem mi ketten leszünk ugyan, de még egy kicsit az önök díjáról, meg a Pulispace Projectről beszélgessünk, hogy egyáltalán hogy kerül egy magyar kutatócsapat a NASA-nak a látókörébe, illetve mennyien vettek részt ebben a munkában, és hogyan zajlott?
Ez egy nyilvános kisebb verseny volt, kiírás. Egyébként a NASA részéről sok ilyen van, de általában csak amerikai, tehát Egyesült Államok belű cégek vagy intézmények pályázhatnak. Ez az egyik kivétel, ahol bárki jelentkezhetett. Itt összesen 132 különböző szintű pályázat érkezett be, és mi ebből hoztuk el a holdi erőforrások felderítéséhez kategóriában az első díjat. Részünkről a MAG csapat az 3-4 emberről, 11-en vettünk most konkrétan részt ebben a versenyben, és az eredmény az egy elég szép, azt gondolom, javaslat, természetesen viszonylag részletesen leírva, amik a technológiai paraméterei, amit mi javasolunk, hogy szeretnénk ezt megvalósítani, milyen szinten vagyunk. Itt van egy úgynevezett technológiai készültségű szint, amit az űriparban, de sok más helyen is használnak, és az egyes az, amikor van valamilyen szuper gondolat és ötlet, a 9-es az, amit már repült, a 8-ast kell elérni ahhoz, hogy indulásra készen legyen. Itt mi most és ez volt a kérése is a NASA-nak, hogy minimum hármas szinten kell lenni, és felvázolni azt az utat, hogy mikor tudjuk elérni akár a 8-asat. Amit mi javasoltunk, az egy olyan eszköz, egy nagyon egyszerű eszköz, ami lényegében modern CMOS kamera elektronikát használ, kicsit átbuherálva, ha szabad így mondanom, ezeket az eszközöket egy speciális bevonatta, aminek az alapján mi a termikus neutronok számát tudjuk mérni, a fluxusát, és ezeknek az arányából lehet következtetni a holdi regolitban, a holdi talajban található hidrogén, illetve vízjég mennyiségére.
Nem mondtuk el pontosan a műszernek a nevét, ez a Polylunar Water Snooper, a vízszaglászó, ahogy önök írják a sajtóközleményükben, már egyébként ez a név is teljesen tökéletes. Hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen egyébként az a lényege és az az újszerű ebben a műszerben, hogy sokkal kisebb adott esetben, mint minden más korábbi hasonló.
Kisebb, könnyebb, és úgynevezett koc alkatrészekből is felépíthető. Ez a koc, ez a commercial off the shelf, tehát egy piacon bemegyek a boltba, megvásárolható alkatrészekből lehet építkezni, amiket egy kicsit nyilván fel kell tuningolni majd. De ez az egyik irányzat az ő technológiában, hogy az olyan fejlettségű elektronikai alkatrészeket, vagy bármilyen alkatrészt, ami ma például az autóiparban is használatos, hogy ezeket lehet-e hasznosítani a világűrben különböző körülmények között, milyen mértékben, hiszen ez lényegesen olcsóbbá és gyorsabbá tudja tenni a fejlesztést. Tehát a mi javaslatunk egyébként körülbelül azt becsüljük most, hogy valahol 100 és 150 gram között tudunk megállni, és a nagysága 10x10x5 centi alatt van. Ezek voltak a játékszabályok a NASA versenyen is. Ez tényleg ez egy tenyérben elférő dolog tulajdonképpen.
Egy kicsit arra emlékeztet engem ez az egész történet, mint az a híres anekdota, ami fogalmam nincs, hogy igaz-e, de hogy a NASA annak idején állítólag rengeteget költött arra, hogy a golyóstolat lehessen használni az űrben, és a szovjetek meg ceruzát használta. Kicsit ez idézett meg.
Hát ez azért egy kicsit talán más irányba megy, természetesen a Fischer-tollról beszélünk, ami volt erről szó, de hát azért van a ceruzának is hátránya a világűrben, a súlytalanságban. Tehát a grafitpor, a hegyezés, meg egyébként, szóval ez azért mindig egy picit ilyen városi legény.
De akkor lényegében ez az anekdota, ennek van a valóság alapja?
Van, hát nyilván vannak ilyen, tehát az attól, hogy ott súlytalanságban ne folyjon ki belőle a tinta például, vagy lehessen vele írni, tehát voltak ilyen dolgok, de sok ilyen történet van. Ha már egy picit oszlathatjuk a nem igaz dolgokat, tehát például a teflon bevonat az nem az űr találmánya, ezt már 1939-ben létezett és megvalósult. Hírnévre az Apollo missziók során tetszett, de ez nem speciál űr találmány volt. De nagyon sok van, ami viszont az űr technológiából érkezik meg a mindennapokban, és ez nagyon-nagyon fontos is, hiszen ezek az úgynevezett, hát nem is tudom, a spin-off mi a jó magyar kifejezés erre, tehát azokat a hasznosításokat, amiket itt a Földön a mindennapi életben is lehet használni, nagyon sok minden érkezik az űrtechnológiából.
Ugye most tervben van egy újabb holdra szállás, 2024-ben tervezi ezt a NASA.
We are going to the moon. To do so sustainably, we are going to expand partnerships with industry to deliver payloads to the surface of the moon.
Az önök műszere az most már biztosan ott lesz az asztronautákkal?
Hát ezt természetesen nem tudjuk. A 24 végére tervezik az első, vagy az újabb holdraszállást, emberes holdraszállást, ahol már egy hölgy is ott lesz a tervek szerint. Ezért is hívják Artemis programnak, hogy Artemis Apollo testvére volt a hölgy irányban, tehát ezt jól sikerült azt gondolom a PR osztálynak kitalálni.
Hát genderisítették egy kicsit, igen.
És egyébként nagyon sok űrhajós nő van, tehát ez ugye sokáig nem így nézett ki. Tereskova nagyon korai 63-as repülése után, azt hiszem elé a 70-es évek volt, hogy az amerikai űrhajósnők is beszálltak, ha úgy tetszik, a bizniszbe. Most viszont rengeteg nagyon klassz és képzett hölgy dolgozik az űrállomáson is, zárójel bezárva. De az űr, emberes űrrepülésnek ez a terve, hogy ez megvalósul a 24-ig, azt látni fogjuk, azért ez egy nagyon nagy kihívás. Viszont elindulnak a robotikus felderítő expedíciók, és konkrétan a NASA-nak van egy úgynevezett COTS, vagy CLIPS programja, ez a Commercial Lunar Payload Services, magyarul úgy mondhatnánk, hogy a kereskedelmi holdi fuvarozások, vagy hasznos tervek fuvarozási program, amelyben a NASA magáncégeket bíz meg azzal, hogy számára érdekes kísérleteket, robotokat vigyenek el a holdra. Ebből per pillanat 4 küldetés készül jelen pillanatban, az első 2 jövő év második felében. Ez az Astrobotic nevű pittsburghi cég, akikkel mi nagyon jó partneri és szerződéses kapcsolatban is vagyunk, és egy Intuitive Machines nevű cég. Tehát jövőre elvileg lenne lehetőségünk talán már a műszert is elküldeni, bár ez időben már nagyon-nagyon közel van. Mi szeretnénk ott egy másik, hát nem is tudom, hogy mondjam, eszközt, vagy egy statikus dolgot küldeni, esetleg később erről tudunk beszélni. Tehát ezek a repülések terve vannak, ha minden jól megy, indulnak is, és konkrétan a mi visszaglászunk az reálisan, én azt gondolom, hogy 22-23-ban ott lehet valamelyik holdjáron, vagy csak leszálló egységen.
A magáncégekre még visszatérünk, mert nagyon érdekes az ő részvételük az űrkutatásban, de egyelőre még maradjunk a Holdnál, és annál, hogy 50 évvel, most már több mint 50 évvel ezelőtt volt, hogy Neil Armstrongék először landoltak a Holdon emberként. Mit tudtuk meg akkor a Holdról? Föl tudjuk-e mérni azóta ennek a jelentőségét, és mi az, amit 2024-ben, hogyha sikerül visszajutni oda újra, akkor azt reméljük az új holdra szállástól.
Hát ugye azt tudni kell, hogy az Apollo program az egy politikai versenyfutás volt. Választ kellett adni, vagy úgy érezték az amerikaiak, hogy csattanós választ kell adni a Szovjetuniónak az űr tevékenységben, az űrkutatásban elért sikerekre, és ennek eredményeképpen ment bele nagyon-nagyon sok pénz, és természetesen nagyon sok tudományos eredmény is született. Ugye 6 sikeres holdraszállás volt, és ennek kapcsán kb. 300 kg holdközetet vissza is hoztak az űrhajósok. Ezeknek a vizsgálata még ma is tart, és nagyon sokat tanultunk belőle, mi történik, és azóta nem nagyon volt ugye érdeklődés a hold iránt, ez az utóbbi évtizedben nőtt meg újra. A tudományos részről is természetesen nagyon sok mindent kell még, vagy szeretnénk megtudni a hold felszínéről, az ott lévő anyagokról. De most inkább arról szól a történet, hogy ha már visszamegyünk, akkor egy fenntartható módon térjünk vissza, és állandó bázisokat tudjunk létrehozni, és kialakuljon egy úgynevezett ciszlunáris gazdaság, ami azt jelenti, hogy mindaz, ami a Holdon, a Hold környékén van, a Hold és a Föld között van, ez valamilyen formában egy új ökoszisztémát biztosíthasson. Hogy miért van ennek értelme? Az egyik az, hogy van egy pár olyan dolog a Holdon, ami talán 20-30 év múlva akár a Földre is visszahozható lehet, vagy még inkább ott előállítható, ott hasznosítható, és onnan tovább vihető, és itt kanyarodok vissza újra a vízhez, hiszen a víz az talán mindenki emlékszik általános iskolás tapasztalatára, hogyha volt ilyen, hogy a vizet szétbontottuk elektrolízissel hidrogénre és oxigénre. És utána elégettük a hidrogént az oxigénnel. Ez nagyon egyszerűsítve üzemanyag, rakéta üzemanyag. Tehát ha Holdon tudunk üzemanyagot gyártani és ott feltankolni, és onnan indulni, akár Mars felé, akár más mélyűri küldetések felé, sokkal könnyebben lehet megtenni, mint hogyha mindent a Földről kellene elindítanunk.
És ebből következik egy nagyon triviális kérdés, amit persze az emberiség természetéből fakadóan kíváncsi, mindig újdonságokat akar, mindig új dolgokat akar kipróbálni, mindig új dolgokat akarunk csinálni, de miért fontos nekünk ténylegesen eljutni a Holdra, aztán a Marsra, miért csináljuk ezt ön szerint?
Hát az egyik rész ez, ahogy mondtad, ez az a kíváncsiság, a felfedező ösztön, tehát hogy szeretnénk tudni, mi van körülöttünk a világban, és most értük el azt a technológiai szintet, hogy ezt viszonylag jól már el is tudtuk kezdeni, ez még tényleg csak egy nagyon első lépések. Másrésztről, hogy egy kicsit filozofikusabban nézzük a dolgot, akkor egyrészt ugye a föld erőforrásai végesek, és erről sok diszkuszió van manapság is, hogy ezt jól hasznosítjuk-e vagy sem, inkább nem. Tehát körül kell nézni, hogyha az emberiség mint civilizáció létezni szeretne, mint faj létezni szeretne, hogy honnan tudunk esetleg újabb erőforrásokat bevonni, és azt akár okosabban is hasznosítani. Tehát ez egyfajta gazdasági kérdés is. Illetve ha nagyon-nagyon távolra tekintünk a jövőbe, ha lesznek még egyáltalán emberek, vagy azt, amit mi embernek tartunk, előbb-utóbb ugye ki kell menni innen a bölcsőből, és egy kicsit máshol is lenne, hogy akár a fennmaradásunkat is biztosítsuk. Szokták mondani, hogy a dinoszauruszok kihalását valószínűleg egy kis bolygó becsapódása okozta. Ez elvileg bármikor megtörténhet ma is, és akkor nem néznénk ki jól. Tehát, hogyha valahol lenne már egy kolónia, akkor nagyobb esélyünk lenne. Ezek nagyon kicsi valószínűségű események, de
távol. Igen, meg még mindig bízhatnánk Bruce Willisben, ugye, aki fölmegy majd az üstökösre, és fölrobbantja.
Grace, I know I promised you I was coming home.
I don't understand.
Looks like I'm gonna have to break that promise.
Akár mondjuk, de egyébként komolyra fordítva a szót, vannak egyrészt megfigyelő programok, amik keresik azokat a esetleg veszélyessé válható kisbolygókat, vagy nagyobb kődarabokat, mondjuk így, amik eltalálhatják a Földet. Ez időnként meg is jelenik a médiában, hogy most száguld el mellettünk 300 000 kilométer távolságban az XYZ nevű aszteroida, és nem tudom milyen valószínűséggel akár be is csapódhatna. Most ezeket követik nyilván. Per pillanat nem igen tudnánk csinálni semmit, hogyha most tényleg telibe találna bennünket valami. De vannak koncepciók, és dolgoznak azon is, hogy tudjuk esetleg eltéríteni, hogyha felfedezünk egy tényleg veszélyes kisbolygót.
Említette a magáncégeket, amik megjelentek az űrkutatásban. Ön szerint az, hogy ők megjelentek, és most elsősorban a roppant ambiciózus Elon Muskra gondolok, ez egy pozitív dolog, ez egy felhajtó erő lehet, vagy az űrkutatást azt meg kell hagyni így az államok közötti versenynek, és akár rossz dolgokat is hozhat nekünk az, hogy magánszemélyek a vagyonukból erre áldoznak, hogy űrkutatást folytassanak.
Talán azt mondanám, hogy inkább űrtevékenység az a szó, amit használnék, és ez egy kicsit már terjed a magyar nyelvhasználatban is, tehát nem csak kutatásról van szó, hanem egyáltalán gazdasági tevékenységről. Amit kevesen tudnak az, hogy ma az űrtevékenység ez egy körülbelül 350-400 milliárd dolláros éves piacot jelent, amelynek mintegy 25%-a az, amit mi űrkutatásnak tartunk, tehát az állami űrügynökségeknek a büdzséje. Tehát már ma a jelentős része ennek a pénznek, ez tulajdonképpen a magánszektorban van, a magángazdaságban. Ezek telekommunikációs szolgáltatások, telefon, tévé, rádióadások, időjárási előrejelzés biztosító, földmegfigyelő műholdak, a mezőgazdaságban, katasztrófa elhárításban hasznosítjuk őket. Tehát itt már itt vannak régen a magáncégek, úgyhogy ilyen szempontból abszolút semmi újdonság nincsen, idézőjelben a téve ezt. Ami nyilvánvalóan újdonság, hogy most jöttek ezek a milliárdosok, vagy őrült, unatkozó milliárdosok, mint a Musk, vagy a Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa, tehát akik megengedhetik maguknak, hogy abból a kicsi maradék magánpénzből ilyen dolgokat finanszírozzanak, és ők szeretik valamiért a világot, de gazdasági emberek is, tehát figyelnek arra, hogy ez akár meg is térüljön valamikor. Én pozitívnak tartom, mert egyfajta versenyt hoz be, ami egyébként, ahogy mondtam, már van ma is itt a föld körüli pályán körüngő eszközök tekintetében. A Hold az egy új terület, és Musk is kacsingat arra, Jeff Bezos is kacsingat arra, és itt nagyon sok izgalmas kérdés és jogi kérdés is fel fog merülni, illetve fel is merült, van egy elég pezsgő diszkuszió erről, tehát hogy itt hogyan tudnak a magáncégek ezen a területen működni úgy, hogy ez gazdaságilag is értelmezhető legyen.
Viszont a nagyhatalmakra is, hogyha visszatérünk, akkor hogyha valaki csak felületesen is követi az űrkutatással kapcsolatos híreket, azért kicsit, mintha nem is lenne olyan kiélezett az egész, mint volt a 60-as, 70-es években az USA és a Szovjetunió között, de azért a nagyhatalmak most is, mintha egy ilyen sajátos versenybe kezdtek volna egymással. A kínaiak is elég ambiciózusnak tűnnek. A NASA ugye tényleg újra embereket akar juttatni a Holdra. Lehet-e arról beszélni, hogy tényleg van egy újfajta űrverseny a nagyhatalmak között?
Van, aki így nevezi, van, aki azt mondja, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nevezhetjük ezt egyfajta űrversenynek is. És valóban Kína nagyon ambiciózus, és nagyon konkrét, határozott lépésekkel megy. Nekik nemzeti stratégia is, hogy az űrtechnológiában ők éllovasok legyenek. Ezt látjuk ugye más területeken is. Az oroszok egy picit még mindig a múltból, múlt dicsőségéből élnek, nekik a forrásuk kevesebb, de azért nem szabad elfelejteni, hogy ők technológiailag nagyon ott vannak. Nemrég volt egyébként, én is csak a hírekben olvastam, hogy Oroszország és Kína közösen gondolkozik akár egy holdbázis létrehozásán. Ha úgy tetszik, ez egy direkt kihívás, vagy direkt válasz attól, hogy honnan nézzük az amerikaiak felé, akik ugye szintén szeretnének menni, ők pedig nemrég dobtak be egy tervet, úgynevezett Artemis megállapodás tervezetét, hogy hogyan lehetne ezt bilaterális szerződésekkel, tehát országok közötti szerződésekkel egyengetni, hogy magáncégek is ott lehessenek, és ez hogy legyen. Tehát van egyfajta verseny, de egyébként ott van India és Japán is, ha úgy tetszik, tehát ők is készülnek a Holdra, és megvannak az eszközeik hozzá.
Ha jól értem, akkor ez most, ha bár nevezhetjük űrversenynek, de ez most kevésbé olyan verseny, mint volt az USA és a Szovjetunió között. A felszín alatt talán sokkal nagyobb az együttműködés, meg sokkal több az együttműködés a felek között.
Hál' Istennek sok az együttműködés természetesen, hát ugye konkrétan például az űrállomást is több ország üzemelteti. Ezek mögött nem vagyok jogász, de komoly nemzetközi, több állam közötti szerződések állnak. A Hold felderi vagy felkutatásához, vagy felderítéséhez is természetesen minél több együttműködés van, annál jobb, hiszen annál jobban tudjuk koncentrálni az erőforrásokat. Itt mondom, jogilag nagyon érdekes dolgok vannak készülőben. Van egy az úgynevezett világűrjogi egyezmény, 1967-ből ez az Outer Space Treaty, ami még a hidegháború nyomait viseli magán, ami a világűr békés felhasználását biztosította. Ezt nagyon sok ország ratifikálta, be is tartja, és ott van egy olyan rész, hogy a világűr nem lehet senkié. Tehát hogy van, aki ezt közjónak értelmezi, ami biztos, hogy nem lehet ennek az egyezménynek a szellemében gyarmatosítani. Tehát, hogy letűzöm a zászlót, és ez az enyém, ez itt most akármilyen országnak a területe. Az eredeti angol szövegben appropriation van szó, tehát hogy ezt nem lehet így csinálni. Most ezen vitatkoznak már a jogászok jó ideje, hogy ez mit jelent, hogy lehet-e hasznosítani az ott talált, vagy esetleg megtalálható nyersanyagot, tehát hogy konkrétan ott az most kié. És erről van egy élénk vita, tehát ez jönni fog, és itt mondom, itt nyilván stratégiai érdekek is játszani fognak, hogyha valóban ott olyan erőforrást találunk, ami hasznosítható.
Igen, ezen gondolkoztam már, miközben itt beszélt, hogy azért majd megnézem akármelyik nagyhatalmat, amelyik eljut a Marsra, és már olyan ambíció is lennének, hogy oda embereket költöztesse, hogy majd nem szúrja le a zászlót, és nem mondja azt, hogy hát már pedig itt ez a bolygó, akkor most a miénk, hát mi jutottunk ide.
Hát ugye a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet betartatni. Ha most azt mondjuk, hogy akár Amerika, akár Oroszország, akár Kína, akár India elkezd építeni egy bázist a Holdon, és körbe zászlózza, akkor most mi van? Tehát nyilván nem fogják kinyilvánítani, hogy ez most olyan terület, de konkrétan itt már olyan kérdések jönnek, és erre próbál egyébként az Egyesült Államok ezzel a bizonyos Artemis megállapodás gondolattal utat nyitni, de ez egy nagyon hosszú és érdekes vita lesz. Egyébként ami az egy másik szent grál, amit szoktak mondani a Holddal kapcsolatban, az a hélium-3 nevű izotóp, amit viszont a fúziós energiatermelésben lehetne nagyon jól használni. És viszonylag sok van, viszonylag az azt mindig tényleg viszonylagosan kell értelmezni a holdporban. A Földön ez nagyon nehéz előállítani, ezt a hélium-3-at. Ha viszont valakinek sikerül ezt a fúziós energiatermelést tényleg gazdaságosan működtetni, most helyezték, vagy helyezik üzemben az első, az ITER nevű reaktort egyébként, most kezdenek dolgozni, láttam, ez még odébb van, de akkor a hélium 3 az például egy stratégiailag nagyon fontos anyag lehet, de a víz is egyébként, ahogy mondtam. Tehát itt biztos, hogy izgalmas dolgok lesznek. Én a következő 10 évben azt várom, hogy ha minden jól megy, és ugye egyéb problémák miatt nem szenvednek késést vagy hátráltatást ezek a küldetések, akkor sok izgalmas robotikus missziót fogunk látni, és én bízom abban is, hogy az emberes küldetés is előbb-utóbb eljön, hogy ez 24-ben lesz, vagy nem, azt meglátjuk.
Most a Holdról beszélünk, de ugye a távlati cél a Mars. Ön lát-e arra esélyt, hogy még a mi életünkben megtörténjen az, hogy egyrészt ember eljut a Marsra, és ugye ön is beszélt arról, hogy a távlati cél nyilván az, hogy kicsit kibővítsük itt az emberiségnek az életterét, hogy oda már konkrétan emberek költözenek. Ugye Elon Musk mondta erről, hogy ő azt szeretné már, hogy a Marson temessék el.
Így van, Musknak tulajdonítják ezt a mondást. Ő egyébként elég őrült, vagy szentőrült ahhoz, hogy ezt tényleg komolyan lehessen venni, és optimista becslések ma a 30-as évek, 32-33-ra teszik az első emberes marsutazás lehetőségét. Tehát elvileg nyugodtan benne lehetünk, és nagyon sokan azt is mondják, hogy már megszületett az az ember, aki elsőként fog a Marsra lépni. Tehát ez benne van, de még nagyon sok munka kell ehhez. Két probléma is van, ha úgy tetszik, vagy három mondjuk így. Az egyik az, hogy egyébként éppen ma indul a harmadik Mars szonda ebben az évben, ugyanis van egy úgynevezett indítási ablak, amikor a Mars és a Föld jól állnak egymáshoz képest a pályán, tehát viszonylag kevés energiával el lehet jutni. Ez az egyik probléma, hogy 7 hónapig tart az út. És az űrállomáson ugyanúgy hosszabb időt is töltenek az űrőrsök, de bármikor vissza lehet hozni őket, hogyha valami baj van. A Mars felé vezető úton ez nem működik, és ez csak az odaút. A sugárvédelmet meg kell oldani ez alatt a hosszú idő alatt, és kint lenne az űrhajó, vagy kint van az űrhajó a mély űrben. Az űrállomás sokkal kedvezőbb körülmények között kering itt a Föld körül, tehát ott kisebb a sugárterhelés. Aztán, ha vissza akarnánk jönni, akkor azt valahogyan azt is meg kéne oldani, hogy például az üzemanyagot azt, hogy hogyan csináljuk. Erről előbb beszéltünk ugye a Holddal kapcsolatban. Szóval az emberes utazásnak a Marsra még sok buktatója van jelen állás szerint. De reális, és azt gondolom, hogy megvalósítható, mondom, az optimisták a 30-as évek elejére teszik.
Eddig a nagyhatalmakról beszéltünk, de hát Magyarország is úgy, ahogy beszállt az űrkutatásba, már kormányzati szinten is. Ugye van nekünk űrkutatásért felelős miniszteri biztosunk, Szijjártó Péter azt mondta, hogy asztronautát is akarunk küldeni 5 éven belül az űrbe, ezt ő tavaly mondta. Mi a helye Magyarországnak az űrkutatásban, és van-e egyáltalán ilyen szinten részt venni benne értelme magyar részről, vagy ha nem így, akkor hogyan érdemes nekünk ebben részt venni?
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, hiszen Magyarország valamilyen szinten mindig részt vett a különböző programokba, és ugye itt elsősorban mérnöki teljesítményekre lehetünk büszkék. A Szovjetunióval nagyon sok együttműködés volt annak idején az Interkozmos programban, ennek köszönhetjük ugye Farkas Bertalan a repülését is, ami egyébként 40 évvel ezelőtt történt, csak hadd mondjuk ezeket a dolgokat. Tehát van értelme Magyarországnak ebben részt venni. Ha úgy tetszik, ez az első komoly szándéka bármilyen színű kormánynak az eltelt 30 évben, hogy valami legyen, hogy én ezt abszolút pozitívnak tartom, hogy ez működjön. Az űr tevékenység, az űripar az egy nagyon magas hozzáadott értékkel rendelkező iparág, és ebben a miniszter úrnak teljes mértékben igazat adok, hogy ez egy jövő iparág, és ha erre építünk, akkor ez tényleg a tudás alapú, hogy mondjam, technológiai szektorban van értelme ebbe befektetni, tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó lépés a kormány részéről. És az űrhajós program az nyilván ez egy picit PR értéket is hoz, de rengeteg tudományos munkát is hozhat, és hozzájárulhat a témának a népszerűsítéséhez. De a számok szintjén Az Európai Ürügynökségnek is tagja vagyunk, ugye most már 5 esztendeje tagok vagyunk ott, ez nagyon sokáig tartott, míg ezt elértük, sajnos. Viszont most úgy tűnik, hogy tényleg van szándék rá, és egy elég jelentős összeget szán a kormány az Európai Ürügynökséggel való együttműködésre, ami magyar cégeknek ad lehetőséget, hogy részt vegyenek az ESA programokba, megerősödjenek, és más területeken is tudjunk fejlődni. Tehát én ezt abszolút pozitívnak tartom.
Konkurenciája lesz akkor a Puli Space Projectnek, hogyha jól értem.
Én nem konkurenciának látom, hanem annak, hogy ez a szakma erősödhet, hiszen azért nem olyan nagy szereplőgárda van ezen a színpadon Magyarországon. Mi szeretnénk, ha mi is ebben megfelelő helyen ott tudnánk lenni. A mi specialitásunk az, amivel itthon Magyarországon azért nem nagyon foglalkozik senki rajtunk kívül, ez konkrétan éppen a holdi erőforrások kutatása, ezzel a visszaglászóval akár, de van más gondolatunk is, illetve a Holdon, vagy ha később a Marson is, a felszíni mobilitás biztosítása. Tehát ugye az egy dolog, hogy el kell jutni a Holdra, de ott aztán a felszínen mozgást is biztosítani kell, és mi azt gondoljuk, hogy a Puli koncepcionálisan is ott lehet, és gyakorlatban ott lehet, hiszen egy egyszerű, de elég magabiztos eszközt tudunk kínálni, akár potenciális ügyfeleknek is, akik szeretnének valamit mérni vagy nézni a Holdon, tehát mi eljutatjuk az ő eszközüket a felszínen. És ebből nagyon sok minden kijöhet, de sok más terület is van. Ugye a hangsúly ma inkább a föld körül keringő műholdakon van, ott is nagyon sok fejlemény van, és nagyon sok izgalmas dolog történik, és ott is ott van a helye a magyar szakértelemnek.
Végezetül beszéljünk egy másik projektjükről is, amit talán már meg is említett egy kicsit. Ebben ugye nem csak fizikusok és űrkutatók kapcsolódhatnak be, hanem tulajdonképpen bárki. Mi ez pontosan?
Igen, ugye mi azért alakultunk meg anno, és az a célunk továbbra is, hogy holdjárót juttassunk el a Holdra, és aztán most, amiről beszéltünk, hogy közben azért változtak az idők, és erősödött ez a szektor, tehát hogy ott tudjunk lenni ebben az egy ciszlunáris gazdaságban, de konkrétan mi tényleg szeretnénk minél előbb a Holdra jutni. Holdjárót azt mondjuk a jövőre induló küldetésen még nem fogunk tudni vinni, esetleg nagyon halvány reménye lesz a visszaglászott talán, ami viszont szerintünk biztos és egy érdemes ezzel foglalkozni, egy kulturális, inkább kulturális projekt. Szeretnek neveket, üzeneteket küldeni űrszondákon a világűrbe, ennek van egy PR értéke, kitehetem otthon, hogy akkor az én nevem ott lesz a Marson konkrétan. Az enyém is ott lesz, mert a ma induló Marsjáron ott lesz egy elektronikus chipben. Amit mi csinálunk most, ezt mi úgy hívjuk, hogy téridő plakett, ez egy fizikai üzenethordozó, mégpedig két formában, az egyik az egy kerámia tábla, amire 5 millió karaktert lehet 10-szeres kicsinyítéssel, lézer gravírozással felvinni. Ez egy nagyon izgalmas projekt egyébként, egy osztrák keramikus készít egy ilyen táblákból, meg hasonló táblákból egy időkapszulát Ausztriában, és mi ezt egy ilyen táblát szeretnénk 5 millió karakterrel, magyar történetekkel megírni. Az egyik példányát itt ebben az időkapszulában, ez Ausztriában, a Hallstatt és Hóbányában van, ez egy világörökségi terület, és ott gyűjt Martin Kunze ilyen dolgokat, és ennek egy alumínium másolata pedig elviszük a Holdra. És akkor lehet azt mondani, hogy nekünk ott van egy Hold jegyzetünk, egy Hold üzenetünk. Ezt most kezdtük, ezt a projektet, és ebben valóban mindenki részt vett, és mi szeretnénk egy tarka, színes szőnyeget összeállítani szövegekből, megemlékezésekből, sportolókról, művészekről, családi eseményekről, bármi, ami belefér, és most fut az első ilyen kampányunk, amivel azt gondoltuk, hogy az aranycsapatot szeretnénk a Holdra küldeni, legalábbis az emlékét, és 12 ilyen úgynevezett holdjegyzetben megörökíteni az ő történetüket. Ez 24 ezer karakter, tehát 12 A4-es oldal körülbelül, és ezt most teszteljük, és szeretnénk, hogyha ezt egy közösségi finanszírozás keretében tudnánk összegyűjteni a szükséges pénzt. Ez a tőkeportál.hu/puli oldalon érhető el, és most már egészen szépen haladunk, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy nézze meg, és sok más gondolatot szeretném még összegyűjteni a következő évben. És ez nekem egy kulturális projekt tulajdonképpen.
Tehát, ha önökön múlik, akkor Puskás Ferencékről a sokkal utánunk következő generációk, és akár majd a földön kívüliek is nagyon jól tudhatják majd, hogy kik voltak.
Így van, ezt megnézhetik akár 1000 év, vagy 10000 év múlva, hogyha valaki megtalálja a sóbányában a kerámia táblát, ha pedig a Holdon a Peregrin nevű leszálló egységet tanulmányozzák, akkor ott meg tudják találni Puskás Ferencéket is.
Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a Reggeli Feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!